Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt húsvét ünnepe utáni második vasárnapra a prédikáció alapjául rendeltek, és megírva találjuk Péter apostol első levelében, a második fejezet 20. versétől kezdve a 25. versig a következőképpen. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban van egy törvényszerűség, amit meg kell értenünk. Mert ennek a megértése kulcsa annak, hogy megértsük a szenvedésnek a miben létét. Nemrégiben, ezt már tudjuk valamennyien, hogy előadást szerveztünk óvodánkban egy fontos területen, a nevelés területében. És ott elhangzott, hogy mennyire fontos az, hogy amikor neveljük a gyermeket, hát ez melegésten kiskortól kezdve így van, azt lehet mondani, hogy születéstől kezdve így van, hogy a maga szintjének megfelelően kell tanítani arra, hogy képes legyen a vágy teljesülés késleltetésére. Hát ez például úgy történik mondjuk egy csecsemőnél, hogy nem biztos, hogy baj, hogyha mondjuk sír pár percet. Nem kell azonnal fölkapkodni. Ugye erről mindig viták is szoktak folyni, hogy a nagymamák elkényeztetik a gyereket. Szóval meg kell tanítani. Nyilván a csecsemőnél pár perc. Aztán, amikor mondjuk kezd szobatisztává lenni, akkor már ott több időt tud várni, hogy teljesítse a vágyát. Amikor már óvodás, akkor még többet tud várni. Már képessé lesz arra, hogy akár délutánig várjon arra, hogy ismét meglássa az anyukáját vagy az apukáját. De nyilván ott sem szabad túlságosan húzni az időt. Nem véletlen, hogy mindig mondják az óvónők, hogy aki teheti, ebéd után már is vigye haza, ne hagyja ott késő estig. A vágy teljesítést késleltetni, meg kell tanítani. Annál is inkább, mivel a mai világ az ellenkező módon működik, vedd meg már akkor, mielőtt még összegyűjtötted volna rá pénzt. És belekerült egy csomó ember a bajba, mert nem tudta késleltetni a vágyának a teljesülését. Nyilván, hogy ezek mögött üzleti érdekek vannak, lobbik vannak, hiszen ez mást kíván. És azt mondta az előadónk, hogy végig kísérték gyerekeknek, embereknek az életét, azok vitték többre az életben, akik tudtak várni. Sőt, még inkább tudtak lemondani valami jóról, valami még jobb érdekében. Tehát megvehetett volna valamit, de ő inkább ezt nem tette meg. Hanem félretette, hogy lehet, hogy nem jövőre, hanem majd 5 év múlva, valami mást, valami még jobbat tudok venni. Vagy lehet, hogy félretett valamit, mert erre nekem nincsen feltétlenül szükségem, felhasználhatnám, de tudom, hogy ott él valaki, akinek sokkal nagyobb szüksége van rá, mint nekem, elviszem neki, nem én használom fel, nem én eszem meg, nem én használom el. És így tanulja meg az ember, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. De ehhez tudni kell lemondani valami jóról, még jobb érdekében. Tudnilik, fordítva nem jelent örömöt. Na ez egy másik melléktéma, hogy ha nem mondunk le arról, hogy gyűjtsük a pénzt valamire, ha nem mondunk le arról, hogy a szabadidőnket úgy fecséreljük el, ahogyan akarjuk, akkor nem fog már örömet jelenteni, hogy megvettem azt az autót, mert mondjuk valaki megvette az autót iszonyú nagy hitellel, és most nyögi a hitelt, az már neki nem jelent örömet. Tudni, hogy az autó amortizálódik, a hitel megemelkedik. Ez nem jelent örömet. Ha viszont gyűjti az ember, és látom, hogy ott van, 5 év múlva lesz belőle valami, örömet jelent. Ezért van kevesebb öröm az ember életében. Mert a böjtnek a lényege az, hogy le tudjunk mondani valami jóról. Hát ezért vette bele a böjtöt ilyen hangsúlyosan az egyház, az egyházi esztendőbe. Mert azt szeretné, hogy tartós öröme legyen az embernek. És ne kerüljön bele mindenféle üzleti érdekeknek a kelepcéjébe. Itt a mai igében igazságtalan szenvedésről van szó. Nagyon nehéz téma. Igazságtalan szenvedésről van szó. Azt mondja, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, erre hivattatok el. Ahogyan Krisztus is ezt tűrte, ezt az utat járta. Nem azért szenvedünk sokszor, mert megérdemeljük. Nekem nagyon megrendítő volt, ismét említem az utolsó nagybátyámnak a temetését, ahol a katolikus plébános arról beszélt, hogy nem szépség, nem jóság alapján dőlnek el a dolgok élet és halál kérdésében. Ezt kétszer is hangsúlyozta. Egészen más az élet és halál törvényszerűsége. Mi ezt nem tudjuk. Az Isten kezében van. Szóval, igazságtalan szenvedés ér bennünket. Nem arról van szó, hogy valamiről le kellene mondanunk, hanem arról, hogy leszabad mondanunk. Ugye most a szlogen az, hogy megérdemlem, tehát megszerzem. Ez a szlogen. Igen ám, de így lelki kiskorúságban marad az ember. Természetesen megérdemeljük. Természetesen nagyon sok mindent megérdemlünk. De nekünk már van egy magasabb rendű értékünk. Ott van számunkra az Úr Jézus, aki megérdemelte volna, hogy ne szenvedjen. Na ő aztán igazán. És mégis lemondott mindenről. Lemondott az utolsó csepp véréről is. Valami nagyobb érdekében, nagyobb cél érdekében. Annak az érdekében, hogy mi most reménységgel ülhessünk itt. Hogy azzal a reménységgel nevelhessük a gyermekünket, hogy neki is örök élete van, hogy azzal a reménységgel búcsúztassuk el a halottjainkat, hogy nekik is örök életük van, mert az Úr Jézus megszerezte. Na itt van a lemondásnak az óriási, magasrendű értéke. Nem az, hogy megérdemlem, és akkor nem. Emögött üzleti lobbik vannak. hogy ha mi igazán szeretnénk élni, akkor meg kell tanulnunk lemondani. Ezért mondom, hogy ahhoz, hogy megértsük mélyebben a szenvedésnek a miben létét, meg kell értenünk ezt a törvényszerűséget, mert a lemondás az szenvedéssel jár. Tehát, hogyha mi a Krisztus nyomdokait akarjuk követni, akkor ez együtt jár a lemondással, együtt jár sokszor az igazságtalan szenvedéssel. Mert Jézus lemondott az isteni mi voltáról, hogy egy jóval nagyobb dolgot adjon nekünk. Azt mondja az igénk, hogy tűrjünk. Nagyon érdekes, hogy ez a szó a görögben, a régi, klasszikus görögben a harchoz kapcsolódó szó volt. Azt jelenti, hogy alul maradni egy csatában férfias magatartást jelentett az ellenféllel szemben, függetlenül a csata kimenetelétől, még akkor is, hogyha érezte és tudta az illető, hogy ebben a harcban alul fog maradni. Férfias helytállásról van szó. És ebben az életben is erre van szükség. Tudom, hogy alul fogok maradni a halállal vívó csatában. De tudom, hogy olyan valakibe tudok kapaszkodni, aki viszont lemondott az isteni hatalmáról, és így maradt alul a halállal vívott csatában, és aztán magához vette, visszavette az életet. És nekünk is visszaadja. Van Charles Dickensnek egy regénye, amiben arról van szó többek között, hogy egy iker testvér kerül a börtönbe, és a testvére pedig meglátogatja, de visz magával, illetve azzal az elhatározással megy az iker testvérét meglátogatni, hogy ő ott helyet fog cserélni a börtönben. Átcserélik a ruhát, és ő fog kimenni szabadon a börtönből, és ő várja meg az ítélet végrehajtását, a kivégzést helyette. Most nem mondom el a hátterét az egésznek. A lényeg az, hogy az iker testvér ebben nem hajlandó belemenni. Testvére viszont nem hagyja magát. Leüti, levetkőzteti, a saját ruháját adja rá, és az ő börtön ruháját felveszi, és valamilyen úton, módon, aztán a ruhákkal együtt, vagy nem tudom milyen szállítmánnyal együtt, kiviszik a börtönből, és így megszabadul. És haza tud menni a feleségéhez. A börtönben viszont van egy varrónő, aki rájön arra, hogy hát ez nem az, akit elítéltek. Rájön arra, hogy ez az ikertestvér. És akkor elkezdenek erről beszélgetni. És ez óriási biztatás a varrónőnek, hogy van ilyen az életben, hogy valaki vállalja a halált a másikért. Elmondja őszintén, hogy mennyire rettegett attól, hogy viszik a giotin elé. Mert ugye a nagy francia forradalom idején játszódik ez a történet. Mennyire rettegett. És mennyire bátorító volt, hogy végre volt valaki, akivel beszélhetett a félelmeiről, és végre volt valaki, akivel együtt, kézen fogva mehettek a kivégzés hajnalán a giotinhoz. És ezt tette az Úr Jézus velünk, helyet cserélt velünk, felvette a mi ruhánkat. Felvette a mi bűneinket. Azt mondtam, hogy a temetésen nem sorolunk érdemeket, nem azért soroljuk az érdemeket, mert érdemeket szeretnénk gyűjteni. Úgy ment tovább bennem ez a gondolat otthon, hogy bűnöket sem sorolunk, mert azok sincsenek már, mert magával vitte az Úr Jézus fel a fára. Ez a mi ruhánk, a bűneink ruhája. Ő helyet cserélt, úgy, mint Charles Dickens regényében ez az iker testvér pár. Helyet cserélt velünk, magával vitte a bűneinket fel a fára, és magá, az ő igazságát, szentségét, tisztaságát nekünk adta, felvehetjük. És ez óriási erőforrás számunkra, hogy van valaki, akivel el lehet beszélgetni ezekről a dolgokról. Bármely szenvedési szakaszban lennénk is. Ő azt mondja, én már jártam ott. Akár a lelki gyötrődésre gondolunk a Getsemáné kertjében, amikor még testileg nem szenved, testileg nem fáj, Ott is vért verejték ez, mert talán a lelki szenvedés erősebb, mint a testi. El tudja mondani nekünk, hogy igen, én is jártam ott. Amikor testileg fáj, akkor is elmondhatja. Én már jártam ott. Veled vagyok. Veled vagyok. És nagyon jó az, hogyha van valaki, akivel tudunk beszélgetni ezekről a dolgokról. Nekem, mint lelkésznek nagyon sokszor mondják azok, akik készülnek a halálra, hogy nem tudok ezzel, erről mással beszélni. Nem tudok. Nem tudok. Az a hölgy is, akit említettem tegnap, hogy már készen van. Azt mondta, hogy meg kell érni erre, hogy ne féljek tőle, és hogy el tudjam fogadni. Már belefáradtam. Nagyon-nagyon komolyan hisz, és azt mondja, hogy még most is vannak sokan, akik bemennek hozzá, csak azért, hogy egy kicsikét elbeszélgessenek vele, mert olyan jó az, ahogyan ő beszél a hitéről. De azt mondja, már belefáradtam abba, hogy most ide esek, és akkor onnan nem tudok felkelni, most oda esek, most onnan nem tudok felkelni, és nem érem el a telefont, hogy hívjam segítségül a fiamat. Szeretnék már út lenni az Úr Jézusnál. De erről nem beszélhetek a fiammal. Hát hogy nem lehet beszélgetni a fiával? Hogy? Hát kivel beszéljen? Jó, ott vagyok én. De hát az csak egy hónapban egyszer, vagy még ritkábban. Nagyon-nagyon sokat jelentene, felszabadítaná az életünket, hogyha együtt készülhetnénk a nagy útra. Ha nem lenne ez tabu téma, hogy erről nem szabad beszélni, mert ugyan már hol van az. De jó lenne, hogyha együtt tudnánk készülni, és tudnánk erről beszélgetni. Azt is hiszem, hogy sokkal vidámabb lenne az életünk. Sokkal vidámabb lenne. Nem lenne az a görcs, és nem kellene helyette másféle módon oldani a szorongásunkat. Azt írja a Gyökösi Endre, hogy a legtöbben orális vigasztalást nyújtanak a maguk számára. A legtöbb vigasztalás orális úton jön el hozzánk. Ott megy be. És ez igaz. És akkor leírja a következő történetet, hogy megy az orvoshoz egy beteg, egy férfi, aki melankóliában szenved, és segítséget kér az orvostól, de az orvos gyógyszerellenes, és azt mondja, hogy tudja mit? A következő napokban, következő hetekben minél több vígjátékot nézzen meg, menjen a vígszínházba, menjen paródiákat nézzen meg, minden olyan dolgot, amivel a nevetés áll, menjen cirkuszba, nézze meg a bohócokat. És akkor a beteg egy nagy köteg bankjét tesz az orvosnak az asztalnál köszönetképpen, és aztán azt mondja, hogy doktor úr, a bohóc én vagyok. Próbálhatjuk vigasztalni magunkat orális úton, próbálhatjuk vigasztalni magunkat úgy, hogy a fülünkön, a szemünkön jöjjön be valami vigasztaló, állandóan orális úton, most leginkább az evés. Evésen van a hangsúly, korlátlan étel és italfogyasztás, és így tovább. És nem vigasztal, és nem vigasztal, és nem elég. Hiába vannak a nyugtatók, hiába vannak a serkentők, azt mondják a reklámban, hogy hát magának megvannak a maga vágyai, az energiát, mi szolgáltatjuk. Miről van szó? Ő szolgáltatja az energiát nekem. Ugyan már. Nem tudunk vigasztalódni sem a szájunkon keresztül, sem a szemünkön, sem a fülünkön keresztül. Van egy magasabb rendű szívbéli vigasztalás. Szívbéli vigasztalás. Nem tudunk örülni, hogyha gyorsítjuk a vágyainak a teljesítését. Mert akkor már nem várhatunk semmire. Nem várhatunk már semmit. Megvette az autót, onnantól kezdve nincs már mire várni. a leépülést, az autó leépülését várhatjuk, meg a sajátunkat, amíg megszerezzük a részletekre a pénzt. A vágyteljesítés a tartós örömet okozza. A kevesebb szenvedés megoldás lenne? Amikor beszélgettünk fiatalokkal arról, hogy mennyire fontos az ünnepnap megszentelése, mennyire fontos a vasárnap, mennyire fontos az istentisztelet, akkor kérdezték tőlem, hogy hogy van ez, hogy a japánok annyit dolgoznak, és hát én nem tudom pontosan, hogy van náluk, de arra utaltak, hogy hát azért nem pihennek ők annyit, mint szerintünk kellene, vagy szerintem kellene. És milyen nagy a jólét. És akkor mondtam nekik, hogy tudjátok, hogy ott a dél-kelet-ázsiai területen a kis tigriseknél hogy megnőtt a jólét? De azt nem mondják el, nekünk, hogy 20-30 évvel ezelőtt milyen erőteljesen nőtt mondjuk Dél-Koreában a kereszténység. Úgyhogy mindennapos dolog volt, hogy a metróban Bibliát olvasva láttak embereket. És azóta, hogy kifizették ugye az államadósságot, és felfutott a Samsung, meg felfutott az LG, meg a stb., meredeken nőtt az öngyilkosságoknak a száma. Erről nem beszélnek? Meredeken nőtt a depressziósok száma. A jólét az nem gyógyír, a jólét az nem megváltó. Az ünnepnap szentelése nem butaság. Amikor egy kórházban voltam, akkor egy idős néni úgy készült, szenvedései közepette, családja és az orvosa előtt úgy készült, hogy felemelte a két karját, és azt mondja, Jézus fogja a kezemet. Jézus fogja a kezemet, mondta átszellemültem. És így távozott el békésen. Ezzel a reménységgel lehetünk mi is. Igen, ott van a sok-sok miért, ott van a sok-sok kérdés, ott van a sok-sok szenvedés, ott van a sok-sok lemondás, de szomorúság helyett mégis részünk lehet örömben. Abban az örök örömben, amelyet Jézus úgy szerzett nekünk, hogy lemondott arról, amiről nem kellett volna lemondania, hogy megszerezze számunkra, hogy örökké élhessünk. Hogy az ő ruhájában, az igazság és a szentség ruhájában élhessünk. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy Te cselekszel, Te munkálkodsz bennünk, szent lelked által. Te vagy az, aki mindenről lemondtál, azért, hogy nekünk, akik nem tudunk lemondani, és belefulladunk a sok-sok mindenbe, amihez ragaszkodunk, mégis megmentsél bennünket. Köszönjük neked, hogy ezután van lehetőségünk nekünk is arra, hogy lemondjunk. Egy sokkal-sokkal nagyobb cél érdekében, mint amiről mi álmodni is tudtunk volna. Le tudjunk mondani saját életünkről is, le tudjunk mondani eddigi keszteléseinkről, hiába valóságainkról, azért, hogy megnyerjük azt az örök életet, amit Te szereztél nekünk a kereszten. Te ajándékoztál nekünk. Segíts, hogy tudjunk erről beszélni. Segíts, hogy tudjuk ezt egymásnak hirdetni, és tudjuk egymást támogatni sok-sok kérdésünkben és félelmeinkben. Hogy fel tudjunk szabadulni a Te dicséretedre, a Te imádatodra. Ámen.